A 32. Zsoltárra kezdenem a mai szerdai alkalmat, és utána 25-kel folytatom. 32. Zsoltárnak az első verszakait olvasom. Boldog az, akinek a hamisága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkébe csalásság nincsen. Még elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgítás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedik, kezed életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. És a másik, a 25. Zsoltárt, amit olvasnék, Dávidé. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim, senki se szégyenüljön meg, aki téged vár, szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem, vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabító Istenem, minden nap várlak téged. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ifjúságem vétkeiről és bűneiről ne emlékezzél meg, kegyelmes szerint emlékezzél meg rólam, a te jó voltadért, Uram. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Igazságban járatja az alázatosokat, az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Az Úrnak minden útja, kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonságét megtartják. A te nevedért, Uram, bocsáss meg bűnömet, mert sok az. Kicsoda, aki az, aki féli az Urat, megmutatja annak az útat, melyet válaszol. Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet. Az Úr bizodalmas az őt félőkhez, és szövetségével oktatja őket. Szemei minden, ha az Úrra néznek, mert ő húzza ki a törvelábomat. Tekints rám, és könyörülj rajtam, mert árva is szegély vagyok. Elárattak szívemnek szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts meg engem. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet, bocsáss meg minden bűnömet. Lásd meg ellenségeimet, mert megsokasodtak, és gyilkos gyűlölséget gyűlölnek engem. Őrizd meg lelkemet, és szabadíts meg engem, ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Ártatlanság és becsület védelmezzen meg engem, mert téged várlak. Menj ki, Isten, Izraelt minden bajából. A két Zsoltárnak az összefüggéseit szeretném azért ma hozni, és amikor körbenél az ember csendes napok után, és egyáltalán a hétköznapokban, vagy szombatokon, szerdán, vagy bármelyik találkozásokkor, nem igazából látok boldog arcokat. Nem igazán látok azt az örömteli arcokat, amit az ember úgy régebben meg is szokott, hogy egy alkalom után a hívember többről többségében és sokkal több állapotban és helyzetben a boldogság és az öröm sugárzott kifele. Egyre kevesebb van. Komolyan mondom, nehéz ezt elmagyarázni, hogy 40-50 évvel ezelőtt öröm volt egy közösségbe menni, öröm volt a gyülekezetekbe, akárhova elment az ember. Öröm volt eljönni, öröm volt, épült, növekedett, erősödött az ember. És egyre kevesebb örömet lehet látni az arcokon, és egyre több boldogságot lehet látni az arcokon. Mindenki valami érdekes módon, mintha valami más boldogságot keresne, pedig itt a 32. Zsoltárban, amikor olvasom, boldog az, akinek a hamisága megbocsátott, vétke elfeleszett, boldog ember az, akinek az Úr bűn nem tulajdonít, és lelkében csalásság nincsen. Boldogságnak a gyökereit, boldogságnak az előzményét. Én úgy gondolom, meg kellene értenünk, hogy a mi boldogság nem más, mint abban a kegyelemben élni, és abban az állapotban lenni, hogy Isten megítélt és kegyelmezett. Isten megítélt, és Isten továbbiakban nem kér tőlünk számon már semmit, rendezetten vagyunk. És ez a rendezettség önmagában az emberbe ad egy bizalmat, és ad egy olyan boldogságot, ami hiányzik a látványokban, nem lehet látni, nagyon keveset lehet látni. De pontosan azért már eléggé törvénytelen életet élünk, és amíg a 32. Zsoltárt is olvasom, akkor az Isten ígéretét is olvashatnám úgy, hogy mi a boldogságnak a folytatása, ami úgy szintén hiányzik. 8. versben olvasom 32. Zsoltárba, bölcsé teszlek és megtartalak téged az útra, mely járj, szemeimmel tanácsollak téged. A másik Zsoltárban, 25. Zsoltárban is ugyanez van, hogy utaid mutassad meg, ez Dávidnak a kérése, út, Valójában a boldogság útját nem ismerjük. Azt az utat, amit Isten ad nekünk. És egyetlen egy probléma van, amivel találkozom, hogy ez az út valahogy ismert előttük mégsem használjuk. Mert amikor Isten szól, akkor körülbelül úgy néz ki, mindig egy katonaságnál. Sokszor hallottam ezt a parancsot, amikor a parancsnokom elkiabálta magát, hogy hozzám, és abban a pillanatban nekem meg kellett állnom, hátra arc volt, szemtől szembe, és elindultam felé. Nem azt mondtam, hogy szól, azt majd szól, valamit megállok, hanem megálltam, megfordultam, elindultam, jelentkeztem. És én úgy gondolom, hogy a hív életünkben ez a tapasztalható, és ezért nincs boldogság, és ezért kellett Dávidnak és a 25. Zsoltár szerint elmondani azt a kérést, hogy Uram, mutasd meg az utaimat, mert ő is bizonyára több esetben, de mi nagyon sok esetben nem éljük meg. Istennek a hangját, megállító hangját megéljük, megérezzük, állj meg. Azért találkozunk, és azért sokszor vannak a csendes napokon is érdekes beszélgetések, és azért vannak személyesen is olyan lelki gondozások és beszélgetések, amely egyértelmű Isten szólt, állj meg, ne tovább. Érzi az ember minden érzék szervével, rendszerével nem lehet tovább menni. Ez Istennek a megtérésre hívó szava. Istennek a megtérésre hívó szava, állj meg. És erre igenis meg szoktunk állni. Meg szoktunk állni, mert önmagunk is rádöbbenünk, hogy a szerető hang nem más, mint Isten megállító szava, és a megállító szava számunkra sokszor komótosan ugyan, de mégis tesz egy megfordulást. Kiszólt, mert már előttünk ismeretlen van, előttünk bizonytalan van, tulajdonképpen hátulunkat mindent elveszítettünk, egyedül éljük a világ, ebben a világban mi életünket, és bármennyire is félünk ettől a hangtól, hogy állj meg, bármennyire félünk a megszólítástól, mégis megfordulunk olykor, nagyon lassan, de megfordulunk. És ha nem is mondjuk ki, de mégis szemlesütve, vagy kérve, mégis mondjuk, hogy szólj, Istenem. Sok ember imádkozik tudattalanul, sok ember beszél Istennel, nem is tudja, hogy imádkozik. Sok ember ezt a megállító szót hallja, és annyit tud mondani, most mit csináljak. Most mit csináljak, és tudattalanul is Istentől kérdezi. Mert valaki megállította, tényleg megállította, és ez a megállítás nem más, mint a boldogságra hívó, vezető első szó. Állj meg, nehogy tragédia, halál legyen a vége. Állj meg, ember, mert egyre messzebb vagy, egyre veszélyesebb helyzetben vagy, egyre nehezebb az életed, és Isten most is a korunkban, hogy megszólal, állj meg. Magunk is szeretnénk elmondani, hogy állítsátok meg ezt a világot, ki akarok belőle szállni, helyett sokszor szeretnénk azt mondani, álljon már meg ez az egész rohanás előre a semmibe, és a bizonytalanba, és a veszélyeségbe, mert ez valahogy nem jó. És amikor Isten szól nekünk, akkor mi is tudjuk, hogy ebben a helyzetben ő szól, állj meg. De belőlünk mégis hiányzik valami. Megállunk, megfordulunk, de nem indulunk el. És itt vannak a problémák. Nem indulunk. Egy szót meghallunk, állj meg, hogy fordulj meg, ezt meghalljuk. De utána valami mindig megfog, hogy a jelentkezés, a személyes találkozás ne jöhessen létre. Ez, amikor a boldogtalan kereszténységgel találkozik az ember, boldogtalan hívekkel, mert hogyha Isten önmaga elé hív, akkor bizony elhangzik az, ami a 32. Zsoltár 8. versében volt. Bölcsé teszlek, és megtanítak téged az útra, melyen jár szememmel tanácsolnak téged. Gyere ide, megismertetlek Istennel, mert a bölcsesség kezdete Isten ismerete, megismertetlek Isten akaratával, örökkéval akaratával, bölcsé teszek, és megtanítalak téged az útra. Mi nekünk valami egészen más érzületeink vannak, mert amikor megállít Isten, akkor majdnem mindig azt kérjük, hogy vigyél valahova, és csináld meg helyettem, nem. Ő ezt mondja itt, a 32. Zsoltárban olvashatod, 8. versben, bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra. Nem azt mondja, hogy karjaimba cipellek, hátamra veszem, meg helyetted megoldom, és amikor itt Krisztusiról beszélünk, hiszen ez Krisztusi is ez az üzenet, hiszen utána mondja ebben a versben, hogy megtanítalak, melyen jársz, szemeimmel tanácsollak téged, Ebben igazából rádöbbenhetünk, hogy egy más irányába szolgáló krisztusi ember csak ugyanezt teheti. Megtanítalak az útra, és a szemeimmel kísérlek, figyelem, mit csinálsz. Ez az igazi testvérség. Az a testvérség, amit megélhetünk Krisztusban, nem csak egymás, hanem ő vele is. Ő vezet a szemével, szemével irányít. A szemével. Te is azt fogod látni, amit ő lát. Ilyen egyszerűen magyarázat. Szemével. Isten a szemével akar irányítani, hogy azt lássad, amit ő lát. És az ő igéjét és az ő akaratát ismerni kell, de erre ott az ígéret, hogy bölcsé teszlek, megtanítalak. Igazából mikor adjuk mi is tovább másoknak azt a bölcsességet, amit tanultunk, Isten ismeretünket, hogy kicsoda ő, ami bizonság. A bölcsesség az nem teológia és nem különböző segédtudományok, hanem az, hogy akit megismertünk, őróla tegyünk bizonságot. Isten akaratáról, Istenről, önmagáról, a Teremtő mindenható és örökölő Istennek, az igéről, akaratáról, létezéséről, valóságáról, az egész lényéről, amit megmutatott a mi személyes életünkben. Ezzel tudjuk más embereknek láthatóvá tenni Isten akaratát, Isten bizonságát, ha mi láthatóan vagyunk, és megtanítjuk. Megtanítás az, hogy amit mi tanultunk, azt tovább tudjuk adni, tanítványozás szinten. Megtanítalak téged az útra. Tehát nem csak megyünk az úton, poroszkálunk egymagunk, hanem aki mellettünk van, azt tanítjuk. Akár járni mind a kisgyereket, akár elmondjuk, hogy most ha velem jössz, akkor én miért megyek arra. A tanítás, a tanítványozásnak a története, és a tanítványozás sorrendjében Jesuva Masiah tanítványaként mehetek, hogy más is tanítványozzak, ami nem hatalmi, hanem bizonságtevő, tevőleges élet, látható élet. Nem megyünk tovább. Nem megyünk tovább, és ebben kettős hiba van. Egyrészt az a vallásos berögzöttség, hogy én megtértem és állj, a Golgota nekem elég, és az, hogy nincs, aki előtted megy, nincs tanítványozás. Nincs tanítványozás, és ez megint két részre bontható, hogy csak azt lehet tanítani, aki el is fogadja a tanítónak, és el is hiszi, és hitelesnek teszi a másik ember életében azt, amit mond, hogy ez valóság, és Istentől származik, és Krisztus uralom alatt van. Ezért nem mennek az életek. Egymással nem vagyunk kapcsolatban, önmagunk is, nem fogadjuk el a másikat, mint előttem járó, mint tapasztaltabb, stb. Aki előttem járó, hiszen a gyülekezetekben is annak idején is nem posztok voltak, hanem előjárók voltak, akik már megélték korban, hitben, bizonságban, mindenben, többet, mint az újak. Ezt az előjáró feladatot nem igazán végzi senki, csak az uralmi állapotot, ami elől vagyok és ütök, pontosabban ez hátulról a hajcsárnak a szerepe. Isten pedig ígéretet adta, bölcsesség, bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, melyen járj, szememmel tanácsollak téged, szememmel tanácsollak. Ez benne van, nem fogom a kezedet, nem ölellek meg, drága kis keresztény kis testvérem, nem Jézuska karjában ülsz, hanem Krisztus vezet úgy, hogy te is látod az ő akaratát, ami egyezik Isten akaratával. Szemeimmel tanácsollak. Hangtalanul csak a látásodban változol meg. De látnod kell ehhez. Látnod kell a másik embert, akinek az életében ez már valóság. Látni kell Krisztus életét, ismerni kell, látni kell Isten teljes művét, teremtett művét, Istennek a mindenhatóságát a világon. Istennek az akaratát is látni kell, ígéreteit is minden pillanatban, amikor bekövetkezik valami. Látunk-e ez a kérdés, és az ő szemével látunk. Mert ő valóban megadja azt a látást, ami kell nekünk az útra, és amikor eljutunk úgy az életünkben, mint Dávid a 25. oltárban olvasható, akkor talán történik az életünkben valami. Amikor elmondjuk azt, hogy útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Amikor ott van a megállítás, megfordulás után az az akarás is, ami Dávidban volt. Megálltam, megfordultam, nincs tovább, nem megy, rájöttem, de most, Uram, te mutasd meg. Mindaz, amit én tettem, mindaz, amit ajánlottak emberek, mindaz, akikben én emberekben hittem, bíztam, csak részben tolmácsolták és tették bizonsága azt, ami tőled való. Én sok helyen elszédültem, eltekerektem. Elég, és én most azt mondom, Uram, csak benned bízom. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, szellememet, hozzád emelem. Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim. Elég a csavargásból, elég a mindenféle ide-oda menésből, Istenem, nem akarok téged és magamat sem megszégyenülni, hiszen ha én megszégyenülök, akkor te is, hiszen a te gyermeked vagyok, és a te felkent királyod vagyok, mondhatná Dávid itt. Isten, benned bízom. Nem ebben, abban. Nem emberben, egyházban, és más olyanban, aki a te nevedbe ad nekem valamit. Nekem csak a te bizonságot kell más ember életében. És ez a pillanat, amit itt Dávid mond, ezt a Zsoltárt önmagának mondja el, saját magának szóló Zsoltár. Egyéni Zsoltár, senkinek szégyenüljön meg, aki téged vár, szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőlem. Útjaid, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts, személyes beszélgetés. Így érthetjük meg azt a megszólítást ennek a Zsoltárnak az első versébe. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenemet, bennem bízom. Az akkor érthetjük meg Dávidnek az állapotát, megérthetjük, hogyha tudjuk mi is Istenhez emelni a lelkünket, a szellemünket. Magyarul imádkozom, igen. Oda megyek Isten elé, itt a szívem. Oly sok éneket énekeltem, ilyen itt a szívemet, ami kicsit másképpen hangzott, más aspektusokból lettek írva, de mégis Dávidnál is, itt van a szellemem, a te szellemed uralma alá teszem. Itt van, beszélj velem. Teszem, mert most már csak vele tudok beszélni. A testi-lelki érintkezések csődöt mondtak. Az okoskodások, az érzelmek és a test kívánságai legtöbbször bűnbe torkoltak, és nem Isten szerinti, bár sok esetben lehet a kettő is azonos Isten akaratában. De most fölemelem a szellememet. Fölemelem eléd, velem beszélj. Ne csak azzal be azt mond nekem, hogy mi a tested és a lelkednek a problémája és gondolata, hanem beszélj a szellememben, válaszolj az imámra, válaszolj az oltárra tett életemre, hogy mi az, ami az életemben problémás volt. Mi az, ami ezt az elindulást, az utat nem engedte az életembe. Mi kötött az elindulásba? És Dávid is szépen felsorolja. Emlékezzél meg irgalmasságról, a kegyelmességéről, amik öröktől fogva valók, és bátorsággal kimondja, hogy vezess engem igazságodba, ha már erre az útra adtál, és taníts meg engem, hogy te vagy az én szabadító Isten, minden nap várlak téged. Ez a tanítás a másik Zsoltárral kapcsolódóan itt már konkrétabban. Vezess engem a te igazságba, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem. Megadja a miértet is. Taníts, vezess, hogy szabad legyek. Van benne egy hitvallás. Te vagy a Jézus, te vagy a szabadító. Taníts engem igazságodban. Az igazság pedig annyit jelent, hogy megítélsz, megismerem a törvényedet, és abból a helyzetből egy új útra, egy új életre vezetsz. És ebben a pillanatban mindezt kimondhatom csak azért, mert egyedül te vagy a szabadító. Vezess engem a te igazságodba, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Isten, minden nap várlak téged. Én azt hiszem, hogy ez a bibliai vers Dávidtól szép, azonban tőlünk elég is ritka és elég is silányan hangzik el. Uram, az én szabadító hadműveleteimben légy segítségemül, ezt sokszor elmondjuk. Úgy szeretném megúszni és megszabadani helyzetekből. Nem mondjuk ki, hogy egyedül a szabadító. Mi akarunk szabadulni. Ilyen szabaduló művészeket játszunk nagyon sokszor, és ugyanakkor nem valljuk meg azt is, valóban, hogy csak ő a szabadító. Nem tettünk le önmagunk erejéről, önmagunk akaratáról. Nem fogadjuk el, hogy ő az egyedül szabadító, hanem ki sem mondjuk sokszor. Csak mondjuk, hogy szabadíts meg a mi dolgainkból, és ebben még őt is kihagyjuk, a szabadítót. Segédeszközként és barátként Beosztottként próbáljuk Istent rábírni arra, hogy változtasson az életünkben. Arról nem is beszélve, hogy minden nap várlak téged. Minden nap várlak téged, mert minden nap lehet bárminek pozitív története is. Ettől vagy attól megszabadultam. Ha én megyek előre, akkor megszabadultam az úton. Mindattól, amit a hátam mögött hagytam. Mindig elmegyek valami mellett, nem fogok jobbra-balra nézni, senki kísértésével nem állíthat meg. Mert te vagy a szabadító. És minden nap emlékezem. Emlékezem természetesen háladásban. Köszönöm, Uram, hogy megszabadítottál. Köszönöm, hogy az utamat te biztosítottad. Nem álltam meg az oldalnézéssel, tudtam előre haladni. És ebben a folytatásában Dávid igen mélyre megy, hiszen amikor mondja, ifjúságomnak vétkeiről, bűneiről ne emlékezz meg, kegyelmes szerint emlékezzél meg rólam a te jó voltodért. Bizony ez az út, amit elkezd az ember a hívő életében. Bármennyire újjászületésnek hívjuk, az emberi születésünkkel mégiscsak kapcsolatban van. Meg kell emlékeznünk, hogy honnét jöttünk, mert vannak bűneink, le kell tennünk. Vannak mulasztásaink, le kell tenni. Mert az az út, amit Isten elrendelt minden embernek külön-külön saját akaratával és egyedi módon, azt az utat nem jártuk be akárhány éven keresztül. Ki mikor állt arra az útra, ami Krisztus? Ifjúságomnak vétkerő bűneire ne emlékezzél meg. Az ifjúságom tudatlanságáról, hiszen ott a vétek legtöbbször a tudatlanságról van szó, de a bűnök is ott vannak, már ifjúkorunkban ott voltak. Ne emlékezzél meg rólam, a te jó voltad, tudér Uram. Nem azért, mert én most itt vagyok, és megtértem, és halleluja, hanem azért, mert te jó Isten vagy. Elnézed a mulasztásaimat, elnézed az eltékozott éveimet, évtizedeimet. Köszönöm, hogy jó Istenként, ezt nem írod a számlámra. Tudsz velem újat kezdeni. És úgy zárólag is mondanám igazából, hogy a 25. és a 32. Zsoltár útról beszél, de amikor tényleg a boldogság hiányzik, és nem igazából látja az ember azt, hogy a változásban benne van a rendeződés is, akkor talán mégiscsak meg kell állnunk egy pillanatra. Isten megállított bennünket. Megállított. Ne menj tovább. Mindenkit Isten vezetett a megtérésre. Mindenkit Isten állított meg. És utána nem feddett meg azonnal, hanem azt mondta, bölcsét teszlek. Azt mondta, hogy megismertetlek. Ez nem azt jelenti, hogy innétől nincs mit tenned. Már most már minden befutott, minden oké, hanem azt jelenti, Isten elkezdi azt a munkát, ami erre az útra jellemző. Tudod, hogy mi Isten akarata az életedben. Tudod, hogy mi az, amit ő akar. Tudod azt, hogy ezt az utat hogy kell végigjárnod. Tudod, és vigyázz a te útaidra is, hogy egyedül kell menned, vagy másokkal, de az ő szeme rajtad van. És az ő szeme nem csak rajtad van, hanem ha benned van, az életedbe befogadtad Jézus Krisztust, akkor az ő szemével fogsz most már látni. Ha az ő szelleme van benned, akkor egészen más látásod van az utadon is. Mégis amikor magunkról beszélünk, amit tapasztalok, a megszólítás érvényes, a megfordulás érvényes, de a valódi találkozás valahogy mindig elmarad. Az az út, ami köztem, és az a távolság, ami köztem, és a megszólító Isten között van, ezt nem járjuk meg, hanem úgy üzengetünk oda. Néha közelebb megyük az vissza, néha próbálkozunk, de itt lenne az ideje oda menni elé. Mert csak abban a pillanatban, amikor előtt állunk, akkor igaz az, hogy a szemeivel látunk, mert az ő szem előtt is vagyunk. Akkor igaz, hogy halljuk azt, amit ő mond, akkor igaz, hogy látjuk, amit ő lát, és akkor igaz, hogy megláthatjuk őt, és az ő akaratát meghallhatjuk, megismerhetjük. Ezt az utat kellene végre megjárni, elindulni rajta. Kevés a megszólítás, a megállás, kevés a megfordulás,
el kell indulni felé, és ez nem más, mint a megtéréstől a újjászületésig vezető út. Valahol mindig megakad az ember. Megfordulás van. Megfordulok, hiszek neki, és elmegyek a templomba, és leírom az életemet, úgy, hogy nem az ő örök. Megfordulok, hiszek neki, még hallgatok is rá, de engedetlen vagyok, mert amit hallok, azt nem teszem meg. És ez a hallás a legelső jele, hogy nem történt meg. Amit hallottunk, annak nem lett valósága folytatása, amikor nem hallom azt, és nem halljuk azt, hogy Uram, a lelkemet oda teszem. Nem halljuk az imákat, hogy itt vagyok, Istenem. Most ne a testem és lelkem beszéljen hozzád, hanem a szellemem. Mert Istennel mindig is a mi testünk és a lelkünk próbálkozik beszélgetni. Uram, olyan baja van a testemnek. Meg Uram, úgy olyan sérült vagyok pszichésen, és annyira megbántottak. Uram, de egyszer úgy őszintén le kellene állni. Uram, az, hogy a testem és a lelkem meggyógyuljon, ott legyen, te előtted és te előtted szerinti módon menjen az úton és szolgáljon és éljen, ahhoz, Uram, itt vagyok, és oda teszem a szívemet, a szellemet. Valahogy az őszinte pillanat hiányzik. Ez az őszinte pillanatnak van egy úti szakasza, amit mindenkinek már egyedül kell megjárni. A megszólítástól elé menni, nincs kísérete, nem, nincs behelyettesítés, senki helyett senki nem mehet Isten elé. A megszólításban lehetsz eszköz, a megszólításban lehetsz bármilyen eszköz, pozitív is, akár bizonságban is. A bizonságod mindenképpen más embernek sokat számít, de a te életedben a legtöbbet az számít, elindult el odáig hozzá, ahol megálltam, és azt mondom, Uram, a szellememet most oda teszem. Azt, ami engem ural. Lehet, hogy most más uralja a szellememet, ezért a testem és a lelkem dominánsabb. De én most a szellemet teszem oda, azt tisztíts meg. Azt tisztíts meg, mert Istent hallani nem audiovizuálisan lehet, hanem szellemtől szellemig, az ő szelleme beszél az én szellememmel. Ha ezt én nem teszem oda, akkor maximum egyezkedek Istennel, mert nem jó a testemnek. Tudom agyilag, tudom érzelmileg is a rendezetlen viszonyomat a teremtettségemmel, a küldetésemmel, amit Isten adott erre a földre. Tudok minden rosszat, de szellemben nem értem, és nem érzem a választ. És ennek egyetlen joga van, nem mentem oda, és nem adtam oda az én lényemet teljességgel. Az én lényemet, amely a test, lélek, szellem hármasságából. A szellemmel kellene kezdeni, hogy Uram, itt vagyok. Uralkodj a testemen, az érzelmén és gondolataimon. Mert ezekben a pillanatban Isten tud beszélni velem, tudja átformálni a gondolataimat, hiszen bölcsét tesz, megismerem őt, nincsenek kérdéseim, mert a hitben elfogadott Isten válasza a bölcsét tesz, és utána folytatódik azzal, tudom merre kell mennem, tudom mit kell tennem, és tudom azt, hogy az ő látásával nem törhet ki a bokám, nem tévedhetek el, és nem mehetek már el arra az útra, ami Krisztus. Mert ő ígéretébe adta, hogy a szemeivel őriz, vigyáz. És ez nem felügyelet, hanem azt a látást adja neked, amit ő lát, amit ő akar adni. Megvan a navigációd az utadra. A Szent Szellem, maga Krisztus a navigációd, aki nem alárendelt neked, hanem egyszerűen parancsként, és számodra kedvező parancsként, jó parancsként ad egy olyan utat, ami végül is boldogság, mert a boldogság kezdete, amikor megbocsátatik a bűnöm, boldogság, amikor elfedeztetik, nincs tovább vétkem, és boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, és lelkében csalásság nincsen. Amikor az én szellememben nem azért megyek Istennehez oda menni, csalafinta módon, hogy ő az én akaratomat teljesítse, hanem teljes egyenességgel, őszintességgel hitben ott állok. Uram, egyedül te vagy az igaz. A te akaratod, a te szabad az, ami számomra egyedül elfogadható, és én ezt kérem. Ezt kérem. Hol tartunk ezen az úton, hol álltunk meg? Ez mindenkinek egyéni kérdése. Mert a megtérés milliárdnyi embernek a sajátja. Igen, megállt. Aztán a megfordulás is ott van, de megmoccanás. Lehet, hogy volt elindulás, de volt megállás. Lehet, hogy volt elindulás, mert de visszament az ember. Abba a vallásos közegbe, ahol a hang meg elérte, a hang megszólította, ahol Isten megállította és szólt. Hol van a mi helyünk, és miért nincs boldogságunk és örömünk? Miért nem érvényes az a felszólítás, ami 32. Zsoltár vége, hogy örüljetek az Úrban, vigazadozzatok, ti igazak, örvendezzetek mindjárt, ti egyenes lelkűek. Hol van ez a felszólítás, kinek szól? Hiszen a mi igazságunk az nem Isten igazsága. Isten igazsága az ő törvénye általi megítélés, a kegyelem együtt. És hol van a mi igazságunk? Megúsztunk valami, sikerült valami, vagy maga Istennek a dicsősége, Istennek a győzelme az, ami számunkra igazságot, örömet, a győztesnek járó örömet adja. És hol van az öröm, ami nekünk szól, hogy egyenes lelkűek vagyunk. Én azt hiszem, ezt az egyenes lelkűt ki kellene bontani, mert mindaddig, amíg nem állok Isten előtt, mindaddig, amíg ő nem tanított meg, én nem vagyok egyenes. Bizony az az út, amit ember és Isten között, ezt az utolsó szakaszt, amikor megtesszük, sokszor nagyon-nagyon sok bírmódás van bennünk. Menjek, ne menjek, kell, nem kell. Ez az út a leghosszabb és legveszélyesebb út az ember életébe. Itt nincs egyenes lelkűség, egyetlen embernél se. Mindaddig, amíg Krisztus Uram, Isten akarata nem lesz valóság az életembe, addig én görbén megyek. Mint a mágnes két pólusa húzogatól, mint a magunk állapota, mennék, nem mennék, kitörnék, félremennék. Ez az út, amit hozzávezet, ez nem olyan egyszerű, ez nem egyenes. De az út, amit ő ad továbbiakban már nem kétirányú, nem kettősség, nem skizofén, az már egyenes út. A hozzávezető út eléggé nehéz, és eléggé darabos, eléggé kitérőkbe akarunk kitérni a találkozástól, de hagyjuk Istent, hogy ezt az utat végre egyenesítse ki az életünkben. Nincs jobbra, balra, marad Krisztus az egyenes út. Ahol lehet egyedül menni közösen, ahol ott van a boldogság, ahol egymásnak elmondhatjuk, megbocsátotta a bűnömet, a vétkeimről nem elfeledkezett, és nem tulajdonít már nekem semmi bűnt, és megtisztította a szívemet attól, ami kétség, csalárság, ami nem egyenes. Más lettem. Erre vágyik mindenki. A megszólítás ezért szól, a megtérésre a hívó szó ezért történik, a megállítás akármilyen formában pontosan ezért történik, hogy boldog legyél. Isten azért adja sokszor a nagy csattanással a megállítást, vagy pontosabban engedi meg. Azért vannak megállító pillanatok, szavak, események az életünkben, hogy boldogok legyünk. Szűnjön meg a bűn, szűnjön meg a vargabetűink, szűnjön meg a múltnak, az ifjúságunknak a vétkei, amik természetesen nem csak magánügyek, mert bűnt és vétket az ember mással teszi, bűn vagy vétek másik ember nélkül nincsen, oda két ember kell minimum. Ezeket Isten már elfelejti, nem emlékszik rá, mert én se akarok emlékezni rá. Ne emlékezzél meg rá. Elindultunk, odaértünk-e hozzá? Ez a kérdés. Ha ott voltál, valóban boldog vagy. Fáradt, mert az út nagyon kemény. A bennünk levő nagyon tépés, nagyon nem akarja, hogy elé álljunk. A bennünk levő egónk az nagyon bölcs, nagyon tanító, nagyon-nagyon csalár tud lenni. Minden megdomálunk, nem kell, nem kell, nem kell ilyen vallásosnak lenni, meg törvényesnek, erő lenni, meg egyebeknek. És a lényeg az, hogy a belülről jövő sugás nem másról szól, ne menj elé, én akarlak vezetni, ne menj elé, akkor elveszik az életed, a tested és a lelked kárát szenvedi, akkor baj lesz, ne menj elé. Isten pedig annyit mond, én teszlek bölcsé, megismersz engem. És aki megismeri Istent, még ha fáradt is, még a találkozásig vezető út is olykor elfáraszt az embert, de ott és onnét már csak boldogan jöhet el az ember. Azzal a szabadsággal, megkönnyebbüléssel és békességgel, ami valóban az újjászületett embernek az öröme. És az újjászületett ember öröme, a boldogság folytatódható tovább, azzal is a boldog ember nem önmagába boldog. A boldog ember az nem tud csendben maradni. A boldog ember az nem tud nem énekelni, a boldog ember nem tud nem ölelni, a boldog ember keresi a másik embert, hogy elmondhassa. Míg a testünk, lelkünknek, a produktumunknak, vagy bárminek a sikere is arra ösztönöz, hogy valaki lássa, valakinek mondja el, valakinek mutassa meg. És én Istennel találkoztam, akkor természetes állapot, természetes jellemző a boldog ember és a boldog embernek az ölelő és a más emberhez rohanó állapota, találkoztam vele. Tudom, mi az utam, tudom, mi az ő akarata, és boldog vagyok. Más boldogságot keresünk sokszor, de ezt a boldogságot semmi, de semmi nem tudja se kárpótolni, se pótolni, se nyomába sincsen. A boldogságnak ez a lényege. Isten megbocsátott, megkegyelmezett, jó, és beillesztett ő az ő tervébe, ahol megismerteti ő magát, mert nem hagy egyedül, ahol megmutatja, hogyan kell menni, hiszen idáig máshol voltál, és figyel, figyel rád, és mivel benned van Krisztus szelleme, belülről figyel rád, aki vigyáz rád, ő maga. És mindenben megváltozik a látásod, és a megváltozott látással, az ő személy által, még a másik embert is másképp látod, a félelmeid elmúlnak, és ha nem is rózsaszínben látod a világot, de realitásában látod, akkor azon az úton soha nem tudsz megbotlani. Némi kísérteteknél vannak persze, de letérni vagy, visszafordulni már nem tudsz. A boldogság, ennek a boldogságnak nincs ellenszere már. A szeretetnek nincs ellenszere, de Isten szeretetének csak győzelme van.